Ez itt továbbra is a Krízisek és pofonok. Réti László krimiíró volt rendőrkapitánnyal beszélgetek, és eddig arról volt szó jobbára, amikor valamiféle nyomozati munka zajlik, felderítés vagy gyanúsítotti kihallgatás. Térjünk át egy olyan területre, amikor nagyon sok ember van együtt, szándékosan, de nem bűncselekményről beszélünk, hiszen a rendőrségnek feladata biztosítani a rendet, a törvényi megfeleléseket, tehát például amikor egy demonstrációra készül a rendőrség, milyen módon tervezi azt meg, mi fut végig tulajdonképpen a szervezeten, amikor végig gondolja azt, hogy milyen pontokon és hogyan kell biztosítani egy nagy rendezvényt.
A világ életemben bűnügyes voltam jellemzően, tehát emberölésekkel foglalkoztam egy 8 évet, aztán bűnügyi osztályt vezettem, és amikor Budapestre kerültem, akkor a zuglói kapitányságra, 14. kerületre kerültem. Most erről azt kell tudni, hogy itt van például a Papp László sportaréna, itt a Puskás aréna, és itt a Hősök tere.
És számtalan követségi.
És követ. Nagyon sok követség, tehát ha a román követség például.
Jugoszláv.
Itt van, így van, így van. Aki Budapesten demonstrálni akar, az vagy a Kossuth térre megy, vagy a Hősök terére. A sporteseményeket meg ugye nem kell mondani, hiszen voltam olyan válogatott labdarúgó mérkőzésnek a biztosításán a Puskásban, ahol 800 rendőr vett részt. Meg kutyák, meg gépjárművek, tehát ez egy óriási esemény, terv készül rá, ugyanúgy a rendezvénybiztosításokra is. Nyilván vannak konzervek, tehát amikor a Puskásban megcsináltunk egy biztosítást, arra volt egy terv, a következő meccsnél ennek a tervnek a bázisán készült el.
Ha működött a terv.
Ha működött a terv, igen, biztos, hogy mindig kellett rajta alakítani, mert az emberek rendkívül találékonyak. Tehát amikor azt gondoltad, hogy már lezártál minden bejáratot, akkor mindig megjelent valahonnan egy 4 fős csoport, és ők csodálkoztak, hogy kerültek a hátunkba, meg mi is csodálkoztunk, hogy ők nem lehetnének ott. Tehát ez sajnos így nézett ki. A rendezvényeknél, meg hát ugye vannak koncertek jellemzően, különböző olyan események, mint mondjuk egy kritikálmász, vagy valamilyen menet, illetőleg vannak az úgynevezett tüntetések, ráadásul nem is mindig bejelentett módon, tehát ez egy nagyon széles tárház. Erre azt gondolom, hogy speciálisan felkészült emberek kellenek, és ezek a BRFK-n meg is vannak, akik ezekkel az eseményekkel foglalkoznak. Egy átlagos kapitánytól, egy átlagos osztályvezetőtől azért nem gondolom, hogy ezt el lehet várni, hiszen itt tényleg másodpercek alatt kell olyan döntéseket meghozni, amiknek olyan szinten kell jogszabály szerűnek és szakszerűnek lennie, hogy aztán lehet, hogy évekig mennek a perek, és lehet járni a bíróságra tanúskodni benne.
Mint ahogy erre van is.
Igen, mi? Tehát az utolsó 2 évenben, amikor Zuglót vezettem, akkor azért a Hősök terén még voltak magyar gárda tüntetések, abból mindig valamilyen balhé kerekedett, és mindig hosszas kivizsgálások voltak belőle. Hát ez meg egy ilyen műfaj. Tudomásul kell venni, hogy itt jogok ütköznek, tehát az államnak van egy a rendhez fűződő joga, meg a rendfenntartáshoz fűződő joga, és az állampolgároknak meg vannak különböző jogai, például a gyülekezési jog, ami az egyik legfontosabb alapjog, tehát teljesen természetes, hogy ők ezzel élni akarnak. Az állam meg valamilyen szinten, nem azt mondom, hogy keretek között tartani, de valahogy mederbe terelni, hogy élj a gyülekezési jogoddal, de azért a villamos el tudjon menni, azért egy óvodába, iskolába el lehessen jutni. Tehát ezeket a folyamatos balanszírozásokat kellett ilyenkor elvégezni, és aztán újra és újra értékelni szinte fő óránként.
De azért vagyok nehéz helyzetben, mert szinte a kérdéseimet, amit feltennék, azokat is beleszöved a válaszba, amiből látszik, hogy hát nagyon, nagyon felkészült emberrel tudok beszélgetni erről a dologról. Ahol sok ember van együtt, annak ugye vannak olyan részei, ahol nem várható atrocitás, a critical mass az mondjuk mindig elfoglalta a város, de azért ott olyan nagyon nagy törészúzás mondjuk nem volt. Meg vannak olyanok, ahol előre kódoltan várható erőszakos fellépés, például a Pride és ellentüntetés, ez egy külön műfaj szerintem, amikor van ellendemonstráció, és ugye a jogot biztosítva a rendőrség ott van két tűz között, szó szerint, hogy mindenki tüntethessen a maga módján, és ne legyen nagyon nagy túlkapás. Meg vannak olyan demonstrációk, ahol várható atrocitás, egyébként a futballmeccs is olyan típusú, ahol ott vannak a kemény fiúk, akik erre készülnek.
No, hát erre azt mondom, hogy készülj mindig a legrosszabbra, tehát nincs olyan rendezvény, ahol nem várható atrocitás. Egy kritikám esznél, amikor elkezdenek föl alá bringázni ezresével a városban, biztos, hogy lesz 3-4 autós, aki az öklét fogja rázni, mert éppen ő valahova nem fog eljutni. Vagy gondoljunk bele egy sima augusztus 20-ába, amikor ünnepel az ország. És aztán milyen esemény lett, amikor kitört a vihar egy jó pár évvel ezelőtt, és még 4 halott is volt. Pedig egy augusztus 20-ára úgy nem gondolná az ember, hogy olyan nagyon föl kell készülni. Tehát ünneplőbe kimegyünk, eligazítjuk a turistákat, kordonozunk, hogy a tűzijátékot le lehessen rendesen menedzselni. Aztán kitör egy vihar, és teljesen ott vagyunk, hogy egy katasztrófa szituációban kell intézkedni. Tehát amikor tömegkezelésről van szó, akkor mindig vannak vészforgatókönyvek, ezek nélkül nem lehet kimenni.
Viszont azért nincs mindig ott 800 kollégád, aki biztosítsa a rendezvényt, csak akkor, hogyha kiemelt kockázat, hogy így szokták mondani.
Hát egy 60 ezeres puskásba kell 800 rendőr. Gondoljunk rá, hogy így is több mint 60 emberre fog jutni egy rendőr.
Mi a jó, mi az egészséges arány?
Hát nincs egészséges arány. Én azért voltam még tanuló koromban, amikor kiállítottak minket egy görög-magyaron a két szektor közé. Azért az nem jó érzés, amikor balról a görögök nyúlkálnak át a kerítésen, és próbálják hol a bilincset, hol a gumibotot leszedni az emberről, vagy rárántani a kerítésre. Jobb oldalról a magyarokat kell távol tartani, mert azok meg dobálnak. Nem véletlen például, hogy ilyenkor szektor elkülönítés van. Ez nem mindenhol van a világon. Tehát én Berlinben jártam olyan futballmeccsen, ahol előttünk hertások ültek, mögöttünk dortmundiak, és amikor volt egy szituáció, akkor fölöttünk megbeszélték, és kocintottak a sörükkel. Tehát így is lehet szurkolni. Hát Magyarországon ez azért egyelőre nem jellemző.
Én voltam olyan Vasas MTK meccsen, ahol egybeültették a két szurkológárdát. Nagyon paprikás volt a hangulat, és én személyesen is emlékszem, hogy nagyon hálás voltam egy nagyon nagy darab rendőrnek, aki ott úgy a gumibotjával nem ütve, hanem csak úgy egy picit úgy arrébb lükdöste a, hát megmondom, Vasas szurkolókat, hogy békében mondjuk távozni tudjunk a stadiontól. Elképesztő hálát éreztem, és még emlékszem is erre a pillanatra.
Nekem ez azért furcsa, mert én még azért abban a generációban vagyok, én megélhettem ilyen tinédzser éveimben, akkor még voltak kettős rangadók az akkori Népstadionban, a későbbi Puskásban. Ez azért azt jelentette, hogy két meccs, tehát azt hiszem, hogy az Újpest, a Honvéd, a Fradi, és vagy a Vasas, vagy az MTK, tehát a budapesti csapatokból 4 játszott 2 mindig egymásra, és ez a két meccs egymás után volt. Ez jellemzően azt jelezte, hogy mind a 4 szurkolótábor a kemény magokkal bent volt, ráadásul szünetbe ők a karéjon körbe menve helyet is cseréltek, hogy a kapujuk mögött lehessenek. És ennek ellenére én nem emlékszem, hogy olyan szintű atrocitások lettek volna, mint most egy sima átlagos mérkőzés után.
Hát ez sok mindenre visszavezethető, valószínűleg szociológiai folyamatok is szerepet játszanak ebben a dologban. Bár azért szerintem úgy általánosságban a stadionok biztonsága, most nem csak Magyarországon, hanem mondjuk így a európai viszonylatban nagyon sokat fejlődött technológiai értelemben.
Számomra, hogy mondjam, tehát hogy kerítések mögül nézzük a meccset, én azt gondolom az angol példa. Semmi egyebet nem csináltak, mint azt, amit a törvény, az anyagi jog biztosít, azt a bírók kiszabták. Tehát egyrészt, ha valakit ott kiemeltek egy mérkőzésen, az soha többé nem mehetett foci meccsre. Másrészt pedig, hogyha azt mondják, mint Magyarországon is egyébként egy garázdaságért lehet 3 évet kapni, és ha ez úgy néznek, hogy összeszedik azt a 20 srácot a meccsen, és mindegyik megkapja a 3 évét, és másnap bent is vannak, akkor szerintem egy fél év alatt ez úgy nagyjából megszűnne, és le is lehetne szedni a kerítéseket. Sajnos nem ez van.
Ezt viszont jól gondolom, szerintem, de erősítsd meg, hogy azt a 20 srácot, azt azért kb. Név és lakcím szerint ismeri a rendőrség.
Azt kell mondjam, hogy igen.
Tehát, hogy nyilván akik baj keverni mennek oda, vagy a kemény mag belseje, azért azt volt már ügyük.
Aki jár folyamatosan meccset biztosítani, az pontosan tudja, hogy kitől lehet balhét várni, azok milyen csapatok, kikivel érkezik.
És a készülésnél is akkor nyilván oda csoportosítanak több embert. Nem tudom, hogy megy, ezt akarom pont megtudni.
Így van, megpróbálnak oda figyelni erre, de hát a rendőrség ilyenkor kezeli. Tehát én emlékszem még arra, még a rendőrtisztire jártam, ott nem egy olyan történetet hallottunk, és ez még ugye az átkos rendszerben volt, amikor például a vidéki városba érkezett valamilyen szurkolói csapat, kísérve a csapatot, és simán kivették az úton a buszukat, és ellenőrizték mindenkinek a személyi azonosságát. Sajnos ez pont annyi ideig tartott, hogy a meccs már véget ért. Viszont nem volt balhé.
Ezt most pozitív példának mesélt. Ez ezt első
mindenki döntse el, hogy ez pozitív vagy negatív példa. Nem gondolom, hogy 2023-ban ez lenne a követendő.
Van, ami ugye volt ilyen, megállították, gondolom a Fradi tábor lehetett külföldön ugye ellenőrzésre, de ők azért odaértek aztán a meccsre, de abból is volt külügyminiszteri üzengetés, persze, hogy ne packázzanak itt a...
Ez tudomásul kell lenni, ez kicsit olyan, ezt a példát szoktam fölhozni, mint a foci meccs, ilyen a jog. Tehát ezen a pályán, ezekkel a szabályokkal ennyi gólt tudunk rúgni. Egy más pályán, más szabályokkal lehet, hogy sokkal több gólt tudnánk rúgni.
Ez is egy nagyon fontos példa, és értem is, hogy mire mondod. Úgyhogy visszatekernék akkor az demonstráció ellen demonstráció kérdésére, ahol garantáltan lehet tudni, hogy ugye nagyon paprikás lesz a hangulat, most ilyen fellengzősen fogalmazok, miközben ugye elvárás a politikai élettől, a közélettől, hogy a rendőrség biztosítsa azt a lehetőséget, hogy mindenki kifejezhesse a véleményét.
Az az elvárás, hogy a rendőrség biztosítsa mindenkinek a jogát, miközben mindenki megtesz mindent annak érdekében, hogy ezt a rendőrség ne tudja megtenni, vagy megnehezítsék a dolgát. Azért ez így komplett ez a mondat. De nyilvánvalóan a rendőrségnek ez az egyik feladata, ergo tetszik, nem tetszik, ezt végre fogja hajtani. Ez egy nagyon összetett biztosítási esemény ilyenkor, amikor tudva lévő, hogy valaki valami mellett fog demonstrálni, és lesz egy másik csapat, aki nagyon a környékre, vagy éppen ugyanoda bejelent egy másik demonstrációt, és a homlok egyenest ellentétes nézeteket fogja képviselni. Egy ilyen szituációban nyilvánvalóan nem csak egy demonstrációban, ha ez egy kocsmában van, vagy egy családon belül is van, azért ilyenkor kódolható a konfliktus. Hogy aztán ez verbális vagy fizikai is lesz, az már más kérdés. A verbális nem fogja tudni a rendőrség megakadályozni, a fizikait meg igyekszik megakadályozni, és ez azt gondolom, hogy egyre jobban sikerül is.
A görög meccs kapcsán megihletett ez a dolog, de amúgy is terveztük ezt a témát behozni. Ugye mondtad, hogy a bilincset húzigálják, gondolom, lehet, hogy a fegyverért is oda akarnak nyúlni, bár az már talán egy minősített dolog. De amiről kérdeznélek, meg amiért ezt hozom, azok ezek a külsőségek, vagy talán elrettentő eszközök, ezeknek milyen szándékosan most azt vizuális tuning kifejezést használom, vagy optikai tuning szerepe van, hogy egy rendőrnek, egy biztonságot fenntartó személynek megjelenésében, külsőségeiben is hát tekintélyparancsoló legyen a megjelenése.
Hát ez másodlagos vagy harmadlagos szempont, de az tény, hogyha egy ilyen demonstrációra a megfelelő védőeszközöket és a megfelelő kényszerítő eszközöket magára ölti egy egység, akkor azért az elég elrettentően tud kinézni. Nem fognak úgy egy testpáncélt, egy golyóálló mellényt tervezni, vagy egy pajzsot, vagy egy sisakot, hogy az elrettentő legyen. De ha ergonómiailag megfelelően tervezik, akkor az elrettentő lesz. Úgyhogy én nem hiszem, hogy ez itt önmagában van egy elrettentő hatása, ez kétségtelen, csak nem feltétlenül volt ez a célok között. Nyilván, amikor ezek feketéből készülnek, ezek az egyenruhák, mert ez lehetne ugyanúgy világos kék, vagy rózsaszín, vagy bármi, mert hogy a tömegben mondjuk egy rózsaszín is kitűnne, most tudom, hogy ez egy extrém példa, csak ezért mondom. Viszont pszichológiai hatása azért az töredéke lenne.
És nem tudom, hogy jó példa, de ugye mindig a bobikat hozzuk, az angol rendőröket hozzuk példának, akik ugye csak gumibottal rendelkeznek, és talán a kényszerítő eszköz kifejezést használtad, mondjuk olyanokból talán kevesebbre, és valamiért egy olyan imázs van, legalábbis a nemzetközi fejekben, hogy hát azért ott úri emberek a rendőrök, meg nem kell annyi kényszerítő eszköz, mert így is megvan a tekintélyük.
Na ez akkor társadalmi szinten van. Én azért többször jártam Londonban látni bobikat, de én nem láttam soha úgy Bobit, hogyha nagyon körülnéztem mondjuk a Trafalgar Square-en, akkor ne lett volna két rendőrautó géppisztolyos járőrökkel. Ez a 2020-as évekről beszélek. Ami meg mondjuk, hogy 20-30 éve is volt egy ilyen nimbuszuk, az meg azért abból táplálkozott, hogy az angol jog szerint, ha a rendőrnek hazudsz, akkor a királynőnek hazudsz. Ha a rendőrre emeled a kezet, akkor az intézményre emeled a kezet, tehát ott kőkeményen be is varták őket. Most Magyarországon egy rendőrnek adnak egy pofont mondjuk, akkor ott az egy hosszas vizsgát lesz, és majd 2-3-4 év múlva majd születik valamilyen ítélet, képzeljük, hogy milyen. Azért az egy büntetőjogi, vagy inkább büntetés eljárásjogi alapelv, hogy jellemzően nem az rettent el, hogy mi a büntetésnek a mértéke, hanem az, hogy az a büntetés mennyire elkerülhetetlen. Angliában szinte elkerülhetetlen 99%-ban egy ilyen esemény után az, hogy tényleg börtönbe kerül az illető. Magyarországon, meg az itteni viszonyokat ismerve, ha be is kerül a börtönbe, akkor az majd valamikor lesz.
De a rendőrök elleni atrocitások, Magyarországról beszélek, azért az én érzésem, újságolvasó érzésem szerint egyfelől elég ritkák szerencsére, másfelől pedig hát nagyon nagy habot ver fel, most kicsit zavarral, tehát hogy nagyon nagy visszhangja van annak, hogyha atrocitás, persze mondhatod, hogy milyen súlyú atrocitásról beszélünk, de mondjuk ezért elég hosszú időre visszamenem fel tudjuk idézni azt a 2-3 esetet, ami kritikus volt, és hát nagyon nagy közéleti vitát eredményezett.
Azt kell, hogy mondjam, hogy ebből ugyanúgy egy is sok, mint amikor a rendőrnek van valamilyen túlkapása, abból is egy is sok. Nyilvánvalóan ez a szakma ez együtt jár ezzel, tehát amikor valaki felszerel, akkor azért nagyjából képbe van a lehetséges következményekkel, veszélyekkel, ha nem, akkor meg nagyon gyorsan képbe fogják helyezni, és aztán ha tetszik, akkor marad, ha nem, akkor megkeres magának más pályát. Hát mennyire ritka? Tehát azért a dulakodás, ütésváltás azért az nem olyan nagyon ritka.
Hát én gondolom, hogy a szóbeli atrocitás talán sűrűbb.
Az rengeteg. A jogaival az állampolgár tisztában van, a kötelezettségeivel meg általában nem, és ezt megint nem az átlagemberről beszélek. Tehát megállítasz 100 autót, előre még 100 méterre van, fogom tudni, hogy melyik kettő lesz az, akivel gondom lesz. Az összes többi nyugodtan megáll, megfújja a szondát, átadja a papírjait, ha kell, és aztán további jó utat kívánunk. Külsőleg látja az ember, hogy mivel lesz probléma. Nyilván ezt a tapasztalatot, ezt a valaki tapasztalatként értékeli, más meg előítéletként értékeli.
Hát én csak a rutin szót akartam mondani.
Sok esetben az előítélet az tapasztalatokon alapul.
És akkor olyan.
És egy önvédelmi mechanizmus egyébként.
Igen. Az pont az a példa jutott eszembe, amikor ugye felkíséred az embert az irodába, és közben már beszélgettek, tehát hogy kialakul valamiféle kép.
Hát nyilván teljesen mást mondok, kísértem ilyen folyat, pedig én sem vagyok egy kis darab, hogy a válláig értem, és erőszakos bűncselekményről volt szó. Leültettem, és kértem még két kollégát, hogy üljetek már be, mert ha ezzel birkózni kell, nem én leszek a nyerő.
Pont a kollégák bevonása, vagy egyáltalán mondtad, hogy egy is sok mondjuk rendőri visszaélésből. Arról kérdeznélek, mert ez picit kommunikációs kérdés, kicsit akár lehet pszichológiai kérdés is, hogy mennyire falaz egymásnak a testület, hogy ez a mundérbecsülete kérdéskör, amire akarok kérdezni, tehát hogy mennyire egyszerű szervezeten belül vagy felderíteni negatív ügyeket, vagy megtörtént ügyeknek mondjuk a tisztességes kezelése versus összezárás mundérbecsülete témakör.
Ha a rendőr bűncselekményt követett el, akkor óhatatlan, hogy el kell járni ellen, ez nem is kérdés, mert azokra a kollégákra fog rossz fényt vetni, akik meg ezt nem csinálják. Hát a mundérbecsülete most erre mit lehet mondani? Ha azt mondom, hogy ilyen nincs, ezt nekem senki nem fogja elhinni egy rádióban vagy egy podcastben. Úgy fogalmazok, én ezzel nagyon mérsékelten találkoztam. Ugyanis, hogyha valaki tényleg hülyeséget csinált, a kollégái, ha nem is ítélik el, de nem állnak feltétlenül a pártjára, nem fognak hamis vallomásokat tenni, hiszen ők is szeretik a munkájukat, és szeretnék megtartani. Tehát ezt nagyon-nagyon meggondolja mindenki, hogy begőzöljön-e adott esetben, és én nagyon azt kell, hogy mondjam, hogy egy nagyon komolyan lefelé szállott tendenciát látok én ebben, és én most a nyomozó ügyészségnek a statisztikáit nem ismerem, tehát lehet, hogy ők teljesen más gondolnak erről. Az én személyes megértésem és a hozzám eljutó információk, és nyilván nagyon sok aktív rendőr, ismerősöm, barátom van, a tőlük jövő hírek ezt mutatják.
Olyasmire is gondolok, hogy mit tudom én, vannak valakinek mondjuk nem teljesen jogszerű kihallgatási módszerei, és mondjuk azt mondják róla, hogy hát a Jocó az ilyen kicsit a forrófejű. És nem azt mondják, hogy hát figyelj, ácsi, azért tudjuk, hogy lendületes vagy, de hát itt van leírva, hogy mit lehet és mit nem.
Vezettem bűnügyi osztályt 10-valahány évvel ezelőtt, méghozzá éveken keresztül. Nem lehetett az ilyen kollégákat tolerálni. Ezt nagyon gyorsan le kellett állítani, és itt most verbálisról volt szó, tehát a hangját emelte föl, és nem ütésről. Mert azzal átép egy másik kategóriába, onnantól nincs mese. Mindig azt mondtam nekik, hogy ha nem tudjuk bizonyítani, hogy mit csinált az illető, akkor teljesen fölösleges vele üvöltözni. Ha tudjuk bizonyítani, mit csinált, akkor teljesen fölösleges vele üvöltözni. Tehát én mindig szerencsés vagyok ebbe, én mindig tudtam egy jó pár lépés érzelmi távolságot tartani ezektől az ügyektől, vagy kihallgatási szituációktól, és erre próbáltam annól a nyomozóimat is rávenni.
Ez volt a Krízisek és pofonok, egy műsor kommunikációról, manipulációról és rációról. Mindig elmondom, most is elmondom, hogy folytatjuk a beszélgetést a podcast felületen, úgyhogy akit mélyebben érdekel ez a rendőrségi és manipulációs téma, akkor az jöjjön át velünk oda. De most itt megköszönöm Réti László krimiíró, volt rendőrkapitány részvételét.
Én is köszönöm.
És a Rádió Cafén elköszön a Krízisek és pofonok és Böhm Kornél.